Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint az egyházunk a mai napra, Biblia vasárnapra, igehirdetés alapjául kijelölte, megírva találjuk Jeremiás könyvében, a 15. vers 10. versétől olvasom a 21. a következőképpen. Jaj nekem, anyám, mert arra szültél, hogy perlekedjem és vitázzam az egész országgal. Nem adtam és nem kaptam kölcsönt, mégis mindenki átkoz engem. Az Úr mondta, bizony javadat munkáltam, bizony közbeléptem érted a veszedelem és nyomorúság idején az ellenséggel szemben. El lehetett törni a vasat, az északi vasat és rezet. Vagyonodat és kincseidet prédára vetem, nem kapsz érte semmit, sok vétked miatt, melyeket országszerte elkövettél. Ellenségeid szolgájává teszlek olyan országban, amelyet nem ismersz, mert lángra lobbant haragom, miattatok ég. Te ismersz, Uram, gondolj velem és fogd pártomat, állj bosszút üldözőimen, ne légy tovább türelmes, mert elfognak engem. Tudd meg, hogy érted, szenvedek gyalázatot. Ha eljutott hozzám igéd, én élveztem. Igéd vidámságot szerzett nekem, és szívbeli örömöt, hiszen rólad neveztek el engem, Uram, seregek Istene. Nem ültem vigadozva a tréfálkozók körében. Kezed rám nehezedett, magamra maradtam, mert haraggal töltöttél el. Miért tart fájdalmam szüntelen, miért nincs gyógyulás súlyos sebemre? Olyan vagy hozzám, mint a csalóka patak, amelyben nincs állandóan víz. Erre így szólt az Úr. Ha megtérsz, megengedem, hogy újból szolgálatomba állj. Ha értékes dolgokat beszélsz értéktelenek helyett, akkor szószólóm lehetsz. Nekik kell hozzátérniük, nem neked hozzájuk. Bevehetetlen ércfallá teszlek ezzel a néppel szemben. Harcolni fognak ellened, de nem bírnak veled, mert én veled leszek. Megsegítlek és megmentelek, így szól az Úr. Megmentelek a gonoszok kezéből, megszabadítlak hatalmukból. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, úgy szoktuk mondani, hogy Biblia vasárnap van, de talán pontosabb lenne egy kicsit kiterjesztettebben megnevezni, hogy ige vasárnap, vagy még jobb, ha felekezetünkhöz híven, azt mondjuk, hogy evangélium vasárnap van. Miközben az offertórium ilyenkor a Biblia terjesztésének céljait szolgálja, ez tulajdonképpen éppen ezért keresztényeként az evangélium terjesztését kell, hogy jelentse, enélkül hiába való is Isten igéjének a továbbadása. És milyen jó is, hogy a mai nappal lezárulva a Bibliaóra során is az elmúlt néhány alkalommal Luthernek a Mi az evangélium című írásával foglalkoztunk, és ilyen értelemben, ha úgy tetszik, előkészítettük ezt a mai vasárnapot. Nagyon szép lenne csak az eredetileg kijelölt egyetlen egy versről prédikálni, a 16-ról, ahol Jeremiás így van, ha nekem, vagy ha eljutott hozzám igéd, én élveztem, igéd vidámságot szerzett nekem, és szívbeli örömöt, hiszen rólad neveztek el engem, Uram, seregek Istene. Ám az Úr nevéről elnevezett Jeremiás prófétát sem, és így éppen hasonlóan a Krisztusról elnevezett keresztény embert sem hitegethetjük valamiféle rózsaszínű álommal, miszerint Isten útján járni, az ő igéjét követni és azt szólni, az valamiféle felhőtlen életet jelenthetne. Mert aki ilyen naivan gondolkodik a keresztény életről, az bizony igencsak csalódik aztán és elbukik, megbotránkozik azon, hogy mivel jár mindez. Mert ez a naivitás, ez biztos bukással záródik. Számolnunk kell azzal a realitással, amit egyszerűen Sátán cselszövésének nevezhetünk. Aki Isten igéhez ragaszkodik, annak ez küzdelmes életet fog jelenteni, és nem valami kényelmeset. Hivatásos ige hirdetőként, szószéken állva is, de úgymond átlagos keresztényként, bárhol bizonyságot téve is, tudatában kell lennünk annak, hogy a gonosz mindent megtesz annak érdekében, hogy először is elhallgasson ajkunkon az isteni üzenet, és aztán helyette inkább azt szóljuk, amit az emberek szeretnének hallani. Amit a fülük igényel, vagy Pál apostol szavaival, amire viszket a fülük. Mai világ csak azzal törődik, ami neki megfelel. Ha valaki más szól, az rögtön kikerül a fényből, és elfelejtik, a süllyesztőbe rakják. És ezt nem tudjuk előre, akkor könnyen lehet, hogy számunkra az ige öröme elvész, megkeseredünk benne, és nem véletlenül inti jóva tanítványát Timóteus Pál apostol is, és azt mondja, hogy lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságai szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. És ha körbenézünk a mai világban, keresztény vagy keresztény jellegű világban, akkor pontosan ezt látjuk. Mi vagyunk azok, akik kiválogatjuk, hogy mi az, ami elfogadható, ami tetszik nekünk, és azt hallgatjuk, arra kérünk fel embereket, és más pedig nem merjenek szólni. Hát Jeremiás számára sem egy diadalmenet volt az ige hirdetői szolgálata, sőt, éppen ellenkezőleg egy írtózatos teher lett számára. És persze gondoljunk arra, hogy Jézus is mennyi elutasítást kapott. Éppen ezért fontos, hogy ez a szakasz valójában jaj panasszal kezdődik. Hát nem csak egy szép emléket őriz meg Isten igéjéről, hanem az idilt összetörés azt mondja, jaj nekem, anyám, mert arra szültél, hogy perlekedjem és vitázzam az egész országgal. És a megrázó kép azt mondja, hogy nem adtam és nem kaptam kölcsönt, mégis mindenki átkoz engem. De ismerjük ezt, a kölcsön ad az ember, vagy kölcsön kérne, akkor aztán megnézheti később magát. Hát azt mondja Jeremiás, egyikbe se vettem részt, és mégis ez lett a sorsom. Hát valóban szeretünk idillikusan és nosztalgikusan gondolni, vagy beszélni a Bibliáról, Isten igéjéről, az evangéliumról. Pedig amikor megszólít minket Isten üzenete, akár úgy, hogy direktben minket megcéloz, akár arra, hogy adjuk tovább másoknak, hát bizony akkor ott nincs semmiféle idill. Ott botrány van, ahogy Pál apostol fogalmaz. Itt nincs nosztalgia, ahol megszólal Jeremiás, hanem mindig felzaklatás van, mert nagyon zaklatottak lesznek a hallgatói minden egyes ige hirdetésére. És itt nincs idealizmus, itt kőkemény realizmus van, az élet realizmusa, de egyúttal Isten realizmusa is. Hogy mondhatnám így is, ahol Isten igéje megszólal, ott szívbemarkolás van. Hát ezt élték át a proféták, az ige hirdetők, a Krisztus követők, és ne gondoljuk, hogy mi megúszhatnánk. Minden más esetben, ha nem így ér minket Isten igéje, hogy megmarkolja a szívünket is, akkor hibás vagy téves, hazug az ő igéjére hivatkoznunk. Hát ezért is tűnik nekem úgy, hogy szükség volt bővíteni az eredetileg igencsak koncentrált textus, még ha a Biblia vasárnap témája miatt ez érthető is, hogy erre szerettek volna csak rá irányítani a figyelmet, de muszáj, hogy lássuk azt is, ami ezzel jár. Mert nem egy bezárt kis területen vagyunk az egyházban, hanem az egész világ a környezetünk. És fölveti a kérdés mindez tehát, hogy hát minek is tartjuk Isten igéjét? Mit jelent a számunkra, vagy mennyire értékeljük, mennyire bízunk benne, mennyire tudunk ráhagyatkozni? Napóleonnak tulajdonítják azt a mondást, és sok szempontból ezt látjuk valóban a világban, hogy az emberek bármit elhisznek, csak ne legyen benne a Bibliában. Mindenféle blőd dolgot képesek elfogadni és biztosnak venni, kivéve azt, amit Isten igéje jelent ki. Hát ezért is van az, hogy a Biblia különös szereplője a proféták. Sajátos, extrém emberek, szélsőséges magatartása, mint amilyen Jeremiás is volt. Az egész néppel szembe különcként kellett hirdetnie mindig egyfajta külön véleményt. Akkor, amikor minden jel a felvirágzás mutatta, az ország előre haladt, bőségben volt, béke volt, az üdv próféták kiáltották is, hogy békesség, békesség, akkor neki azt kellett beleordítani, hogy nincs békesség. És persze viselni a következményeit ennek a békétlenségnek. Az a feladat jutott neki tehát, hogy a jólét és látszólagos béke idején meghirdesse már előre az ítéletet. Aztán Isten ígéretei alapján eljött Babilon, elpusztította az országot, ekkor meg meglepő módon azt kellett hirdetnie, hogy békesség. Amikor már az üdvpróféták mind köpönyeget váltottak, akkor neki valami megint a közfelfogással ellenkezőt kellett hirdetnie. Mindez azért van, mert Jeremiás is nagyon jól tudta, hogy miközben a napjainkban jólét van, az egyház élvezheti a kormány támogatását is sok szempontból, de Isten mégis tudja, hogy halálos métely öli az egyházat, a gyülekezeteket benne. Hát elhagytuk Isten igéjét, és ezzel megvetettük Krisztust, az élő igét. És a Jeremiásnak hirdetnie kellett, hogy a templom nem ment meg, még az is le lesz rombolva, úgy talán most jelképesen jó is, hogy éppen a mai napra jöttünk fel, elhagyva úgymond a templomot, ami az épületet jelenti, és a Biblia vasárnapján helyette inkább Isten igéjére figyelhetünk, mint az épületre. Jeremiás pedig azért üldözték, mert pusztulást jósolt, és ez hazafiatlan, áruló magatartás. Amikor bekövetkezett a pusztulás, akkor meg azért üldözték, mert az ellenségnek való behódolást javasolta, és ez hazafiatlan, áruló magatartás. Hát bármit is tett, pórul járt. Az Úr igéje csak gyalázatot és gúnyt szerzett nekem egész nap, vallja a 20. fejezetben. Mert mindig üldözés volt a sorsa. És éppen ezért figyelemre méltó, hogy bár csak üldözés, gúnyolódás, gyalázat érte őt Isten igéjének hirdetése miatt, és mégis azt mondja, hogy örömöt jelentette számomra, és élveztem, amikor eljutott hozzám igéd. Hát azt is tudta, hogy a körülmények azok nem olyan fontosak, mint Isten szava. Tudta, hogy bár gyakran halljuk azt, hogy bármi legyen, csak egészség legyen, mert az a legfontosabb, és akkor semmi más nem számít annyira, azt elviseli már az ember. De Jeremiás tudta, hogy milyen hazug ez a mondás. Mert a legfontosabb mégsem az egészség, hanem Isten. Úgy is mondhatnánk, hogy csak Isten legyen, és akkor bármi jöhet. A többi már nem számít. Nem azért, mert nem okoz keserűséget, mint a prófétának is, hanem mert a legnagyobb az a birtokában van. Mellette áll Isten. És megragadó, hogy a próféta arról val, hogy milyen élvezetet és örömöt jelentett számára, amikor megszólította az Úr, amikor igéjét küldte hozzá, és elgondolkodható magunk felé is, hogy hát vajon nekünk jelente ilyen örömöt a Krisztusban nyerhető megváltás igéje? Jelente számunkra ilyen élvezetet a Biblia is, annak legfőbb kincse az evangélium. Az ő vallomása fényében elgondolkodhatunk, hogy hát mit is gondolunk mi az ige hirdetésről, annak a tartalmáról, a formájáról, vagy éppen a hosszáról, hiszen gyülekezeti tagok, és éppen úgy egyébként lelkészek körében is vitatott téma az, hogy mi a fontos az ige hirdetésben. Jó, élvezetes legyen, érdekes legyen, hosszú legyen, rövid legyen, mennyit áldozunk mindenre. Sokszor hallani, hogy persze rövidebben kellene prédikálni, azt jobban meg tudjuk jegyezni, a végére úgyis már elfelejtjük az elejét, hát ne talántán még az ige olvasása tudjuk már megjegyezni. Meg hát hosszú is egy órát a padban ülni, hát nem lenne jobb 45 perc alatt befejezni az egészet. De vajon értjük-e azt, hogy mit gondolnak mondjuk azok a gyülekezetek, akik azt mondják, nem feltétlenül ezt kell persze követni, de azt mondják, hogy hát a 40 percnél rövidebb igehirdetés esetén nem készült az igehirdető. Vagy egy másik gyülekezet, a frissen érkező lelkésznek azt mondta, hogy hát tisztelendő asszony, nekünk nincs egy felesleges óránk. Nem azt, most lehet, hogy sokan félreértik, nem azt mondják, hogy akkor nem járunk templomba, azt mondták, hogy ha mi ide eljövünk, akkor mi Isten igéjét akarjuk hallgatni, mert feleslegesen nem akarunk eljönni. De éppen a Biblia órán, ami az evangélium írás eszük Luthertől, hát ott is előkerült, hogy hát mi az ige hirdetés, és mi az evangélium hirdetés legfontosabb része, hogy ez legelőször is tartalmi kérdés, és minden más az ehhez képest másodlagos. Az a lényeg, hogy Krisztus szólal-e meg, akár itt az ambon, vagy a templomban, a szószéken, vagy bárhol az ige hirdető helyén. Hát elgondolkodtunk-e már azon, hogy hát miközben annyiszor van szó arról, hogy milyen hosszú legyen mondjuk az ige hirdetés, vagy hát leginkább úgy, hogy milyen rövid legyen, aközben a tartalmáról nem vitatkozunk, hogy mi legyen benne, mit kellett volna annak tartalmazni, mi az az üzenet, amit Isten át akart vajon adni. Sokat beszélünk arról, hogy milyen elvárásaink vannak az ige hirdetőkkel szemben, és arról szinte soha nem beszélünk, hogy vajon Krisztusnak milyen elvárása van az ige hirdetővel szemben, hogy milyen az az üzenet, amit neki át kell adni, amit rábízott. Vágyunk-e Isten igéjére, vágyunk-e az ige hirdetésre, vagy csak az a jó, ha végre túl tudunk lenni az Isten tiszteleten? Élvezzük-e úgy Isten igéjét, mint a próféta? Hallottam a héten egy ilyen mondatot, és valóban kifejező, azt mondja, hogy amire a pénzedet költöd, amivel az idődet töltöd, az a legfontosabb számodra. Hát akkor ezt a mai napra is talán alkalmazhatjuk, hogy a Biblia, Isten igéje, az evangélium vajon mennyire fontos a számodra? Mennyi időt is szánsz rá arra, hogy olvasd, hogy hirdesd? Mennyi pénzt költesz arra, hogy magadnak egyáltalán beszerezd, vagy másoknak is juttas Bibliából, hiszen erről szól bizonyos szempontból a Biblia vasárnap, az offertórium ezt a célt szolgálja, de csak évente egyszer egy offertórium, és ezzel mindent letudtunk. Hogy mi a fontosabb, részt venni az Isten tiszteleten, meghallgatni a prédikációt, vagy hát gyorsan otthon ebédet el kell készíteni, vagy ki tudja, férfiaknál is biztos ki lehetne találni, milyen munkát kell gyorsan megtenni, és hát akkor nem érünk rá. Vagy éppen a diákoknak tanulni kell, és hát végre most van lehetőség és idő rá. Vagy tudjuk azt, hogy mindenek előtt Isten igéjét kell tanulnunk. Így is mondhatnánk, hogy hát időnknek vajon hány ezrelékét szánjuk oda Istennek. Heti egy istentisztelet az előkészületeivel is eljönni pusztán 1%, vagy egy bibliaórával még kiegészítve legyen 2%. Vajon Isten ezzel megelégszik-e? És egyáltalán áldozni kell tehát az időnkből, és tudunk erre áldozni, vagy inkább jól megvagyunk anélkül is. Élvezzük-e úgy, mint Jeremiás? Vagy éppen mennyire töltik ki aztán a napjainkat, nem csak a vasárnapjainkat, hanem a perceinket, a gondolatainkat, a szívünket, Isten igéje a hétköznapokban. Hát nem az emberi igényeket kellett Jeremiásnak se és senkinek kielégíteni az ige hirdetésben, hanem Isten igényét. És ki, amilyen ajándékot kapott tőle, nyilván aszerint szolgál, aszerint prédikál, ahogy Pál apostol is így fogalmazza, ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szóljatok egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfára. Úgy szolgáljatok, vagy úgy szóljatok, hogyha éppen ige hirdetésről van szó. Nem ezzel az ige szakasszal kapcsolatban ugyan, de érdemes talán megemlíteni Luthernek is az egyik gondolatát, amit az ifjúsággal kapcsolatban fogalmazott meg, és azt mondja, hogy magas számlát kell egykor kifizetnünk azért, amiért nem adjuk elibük Isten igéjét, tehát az ifjúságról mondja ezt. Senkinek nem ajánlom, hogy a gyermekét olyan helyre adja, ahol nem a Szentírás uralkodik. Mindennek vesznie kell, ami nem sürgeti szüntelenül Isten igéjét. A híres iskoláknak csupa olyan embert kellene nevelniük, akik az írásokban magasan képzettek, akik püspökök és lelkészek szeretnének lenni, hogy az ördögnek és az egész világnak mindenek élén ellene álljanak. De hol láthatunk ilyet? Nagyon tartok tőle, hogy a kitűnő iskolák a pokol tágas kapuivá lesznek, a Szentírás nem gyakorolják serényen, és nem súlykolják bele az ifjúságba. Az új törvény okán a Krédó című újságunkba kértek az ősszel hónap elején egy írást a hitoktatással kapcsolatban, ez lesz a témája a következő számnak. És tulajdonképpen ez a luteri gondolat, ez lehet, hogy már oda is jó lett volna, hiszen ez a lényege. Hát azon fog állni vagy bukni az elrendelt kötelező hit és erkölcstan az egyház oldaláról nézve, hogy tudja-e ezt teljesíteni, vagy bukunk. Mert ha nem erre való, akkor semmit nem ér. Mert ha Krisztus szól hozzánk, hogyha az örök élet beszédét mondja el nekünk, hát akkor a strepesre kell várnunk minden egyes szótagot szinte, vagy minden egyes betűt, és azt innunk. Hát ha értjük azt, hogy amikor a Bibliáról, az evangéliumról van szó, akkor a megtestesült ige lép az életünkbe a fülünkön keresztül, akkor az mit von magával számunkra? Az az ige, aki értünk áldozta magát, hogy a bűneinket elvegye, és ezáltal megszabadítson azok halálos, mégpedig kárhozatot ránk zúdító ítéletétől, akkor lehetséges-e az, hogy nem örömmel tölt ezzel bennünket, és nem élvezettel faljuk? Lehetséges-e, hogy nem teszünk meg mindent annak érdekében, hogy szinte szó szerint rávessük magunkat az evangéliumra, és igehirdetéseket hallgassunk, Bibliát olvassunk, mondjuk úgy, mint az éghalál küszöbén álló koltus. És végül, amikor erre az ige hirdetésre már elkezdtem készülni, az ige magyarázatok, a kommentárok összegyűjtésére, akkor zajlott a tanév, illetve munkaév kezdő lelkész csendes nap, amelynek témája, most így mondom, mert ottani elhangzott szavak jól fejezik ki, hogy a kiégés mítosza körül forogtak. Annyit foglalkozunk a pszichológia eme tünetével, a kiégéssel, hogy lassan már valóban kiégünk tőle. Új színfordnak tűnt most mégis ezen a pár napon a Mátrában, hogy többen fogalmazták meg különböző formában, hogy tulajdonképpen a kiégés, amiről a pszichológia szokott beszélni, és a különböző segítő foglalkozásokban levőknek elsősorban, és így többek között a lelkészeknek a területén is beszélnek arról, tehát a kiégés az valójában egy mítosz. A megfáradás, másról kívül, az valójában a hit hiányának a kérdése. És hogy a Bibliában szoktak ugyan pszichológus szemmel ilyen alakokat kivenni, mint Illés, amikor oda van és már meg akar halni, mert senki nem maradt, aki hűséges Istenhez, vagy éppen a mostani jeremiási szakaszra is gondoljunk, ezt rögtön rá szokták ütni, hogy na hát itt a kiégés. De elhangzott ott is, hogy itt a hitkérdésről van valójában szó, nem kiégésről, és Istennek mi a válasza? Nem elkezdi pátyolgatni, nem küldi lelkészhez, sem pszichológushoz, vagy valamiféle lelki gondozóhoz, és az összes többi ilyen hasonló történetet elsősorban prófétáknál találhatóan, ha előveszünk, akkor hát mit kezdünk? Hát Isten maga kezdi el kézbe venni a dolgokat, és mit csinál? Hát nem támogatást nyújt, meg erősíti egy kis pumpát, egy kis infúziót önt bele, hogy erőre kapjon, hanem azt mondja Jeremiás, ha megtérsz, itt kezdődik a probléma, mert Isten azt mondja, a baj az veled van. Ha megfáradtál, ha úgymond kiégtél, akkor előbb térj meg. És majd akkor újra a szószólóm lehetsz, mondja Isten neki. Tehát Jeremiásnak sem kiégése van, elkeseredése van. Van, amikor az elkeseredés jogos, vagy érthető legalábbis, mert olyan események vannak mögötte, akkor nem biztos, hogy betegséget meg depressziót kell rögtön kiáltani, akkor egyszerűen az élet helyzete olyan. De mindig ott van, hogy nem a tért kalácsa bicsaklott meg tulajdonképpen, hanem mondjuk így most, hogy a hit kalácsa. És Isten erre azt mondja, hogy hát tessék talpra állni, és nem pedig panaszkodni. Természetesen tudom, hogy nem Jeremiás korában élünk, de hát mégiscsak van örök tanulsága számunkra ennek a jeremiási szakasznak is, és nem véletlen az sem, hogy Jézus az utolsó vacsorán éppen Jeremiásra visszautalva hirdeti meg az új szövetséget a kenyérben és borban, azaz az ő testében és vérében. És persze a hátában nem is ilyen éles a helyzet, mint Jeremiás esetén volt, nem ilyen szigorú az ítélet, ahogy Izraelre bekövetkezett, de azért nagyon megszívlelendő és megfontolandó, hogy mennyire is tartjuk fontosnak Isten igéjét. A magunk vallásossága által, a templom látogatásunk által akarunk kedvesek lenni Istennek? De hát így nem lehet. Ezt ő maga mondja el. Attól, hogy eljárunk a templomba hetente, meghallgatjuk a prédikációt, mint egy szentbeszédet, vagy egy előadást, vagy úgy teszünk más formában, de hasonlóan, mint Jeremiás kortársai, hogy külsőleg minden rendben van velünk, hát attól még ránk is vonatkozik az ítélet. Ne játszunk hát Isten igéjével, és ne legyintsünk rá, ne is mondjunk ellene, vagy ne üldözzük a hirdetőit. Sokféle módon tették ezt Jeremiással, a meg nem hallgatástól kezdve, a gúnyon keresztül, egészen a megveretésig és bebörtönzésig. De ehelyett inkább szíves örömest hallgassuk, hogy valódi élvezetet szerezzen számunkra, és napi táplálékunk legyen, hiszen ez az élet igéje. Így lesz valódi örök életünk, és ennek a rendszeres hallgatása tart meg minket. Isten igéje által, de csak is ezáltal hív mindannyiunkat a Krisztusban megszerzett üdvösségre, ami mennyei atyánk. Ha eddig is örömmel és odaadással éltél belőle, akkor pedig maradj meg állhatatosan ebben továbbra is. Ha meg eddig hiányzott netán belőled ez a jeremiási lelkesedés, hát akkor most Biblia vasárnap alkalmából itt a lehetőség, hogy egy új igével táplálkozó életet kezdj. Ámen, imádkozzunk. Szabadat hallató Úrunk, élmény, amikor üzeneted elérkezett hozzánk. Segíts hát minket, hogy meg ne vessük igédet, hanem komolyan vegyük, hogy megszólítasz, hogy magadhoz térítesz, hogy országodba hívsz általa. Bocsáss meg nekünk, hogy sokszor egyik fülünkön be, másikon ki. Bocsáss meg, hogy nem teremjük igaz és jó gyümölcseid. Bocsáss meg, hogy nem teljesítjük parancsaidat. Bocsáss meg, hogy nem szívleljük meg intéseid. Nyisd meg szívünket, hogy örömmé válhasson számunkra, hogy élvezzük és valljuk azt, mint akik tudják, hogy valóban létünk függ tőle. Áldott légy, hogy még nem mondtál le rólunk, hanem máig van hozzánk szavad. Ámen.